Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
Amen.
Kedves testvérek, most már inkább a vége felé haladunk János első levelének, és akik végigkövették a bibliakörökön, vagy a bibliaórákon, és az Isten tiszteleteken a levél tanulmányozását, azoknak biztos megütötte a fülét, hogy János apostol már megint erről a szeretetről beszél. És talán úgy érezzük, hogy kezd egy kicsit sok lenni. Azon túl, hogy már lehet unalmas a téma, kezd bosszantó is lenni a gyakorisága miatt. Az apostol már annyiszor elmondta, hogy szeressük egymást, már lehet a kedvünk is elment tőle. De minél inkább hadd mondjam most így, és értsék jól a testvérek, mert ugye minél jobban rá akarnak erőltetni valamit az emberre, például, hogy szeresd a másikat, annál inkább elkezdünk ellene állni a felszólításnak. És ráadásul a mai világban sokan úgy vannak, hogy hát nekik nem mondják meg, hogy mit csináljanak. Joga van eldönteni. És azt meg főleg nem mondják meg, hogy kit szeressen, mert hát az már tényleg a saját hatásköre alá tartozik. A világi emberek így gondolják. De akik Isten gyermekeinek tartják magukat, nem gondolkodhatnak és beszélhetnek erről így. Ha Isten gyermekének tartod magad, arra számítasz, hogy majd üdvözülni fogsz, akkor szólok, hogy annak vannak járulékai és kötelezettségei is. De aki megérti azt, hogy Isten mennyire szereti, hogy mennyire szeret téged, és hogy miként szeret téged, az nem teherként, vagy személyes jogfosztottságként fog tekinteni arra, amikor igényen keresztül felszólít a másik szeretetére, vagy bármi másra. És ez az, amit János ebben a szakaszban meg akar értetni. Mintha azt írná, hogy értsétek már meg, Isten feláldozta egyszülött fiát értetek. Nézzetek emögé, értsétek meg és éljétek meg ezt a szeretetet. Hol van a mi szeretetünk ettől? Hol vagyunk mi az ilyen cselekedettől? Úgyhogy testvérek, ma mi is ezt fogjuk tenni. Isten szeretet. És leginkább abban mutatta meg irántad való szeretetét, hogy hagyta fiát keresztre feszíteni. Tehát röviden meg fogjuk ezt nézni, hogy milyen is ez a szeretet. Majd az igét követve kitekintünk, hogy a mi életünkre milyen hatással kell lennie ennek a szeretetnek. Én mindig azt mondom és gondolom magamban, hogy szeretni valakit a világon a legkockázatosabb dolog. Az ember ösztönösen vágyik arra, hogy valakit szerethessen, és hogy valaki viszont szeresse őt. Hogy egy ilyen, máshoz nem fogható szeretet kapcsolatban legyen. De egy ilyen kapcsolatban mindig nagy a tét. Az ember szíve a tét. Hisz bármikor megbánthat, megszégyeníthet, elhagyhat, visszaélhet a szeretettemmel az, akit én úgy szerettem. Persze nem így indul neki az ember egy ilyen kapcsolatnak, de nem kell messzire mennünk, hogy ilyen eseteket láthassunk. De ha nem az emberi esendőség és gyarlóság, akkor a halál fog egyik napról a másikra elválasztani attól, akivel együtt leéltem egy életet. Ijesztő és fájdalmas ebbe belegondolni. És hogyha nekünk ilyen kockázatokkal jár szeretni, ilyeneknek tesszük ki magunkat, akkor miért gondoljuk azt, hogy Isten bármivel is könnyebb helyzetben lenne? Istennek mi vagyunk a szeretete tárgya. Ő velünk kapcsolatban teszi ki magát ilyen és hasonló kockázatoknak. És ő nem csak a szívét teszi ki kockázatnak, vagy áldozza fel érted, hanem egyszülött fiát is feláldozta. És kiteszi annak a kockázatnak, hogy te nem értékeled ezt az áldozatot, hogy visszautasítod a szeretetét, hogy te téged hidegen hagy, vagy el sem hiszed, vagy tudatosan elutasítod Isten érted hozott áldozatát. Mennyivel értékesebbet és mennyivel nagyobbat áldozott fel értünk Isten, mint amit mi valaha is megteszünk az életünk során egy szerettünkért. Önmagamat vagy az életemnek egy részét feláldozhatom, meg is tesszük, és mekkora nagy tétként éljük meg. Na de a gyermekem életét. Erre mondja János az igében, ez a szeretet. Isten maga a szeretet. Ráadásul még mi azzal a reménnyel indulunk neki egy szeretet kapcsolatnak, hogy majd minden problémát szépen meg tudunk beszélni, és hogyha lesznek itt zökkenők, azért nem lesznek majd olyan nagy viharok. Még mi testvérek ebben a reményben vagyunk, addig Isten abban a tudatban volt és van is, hogy lesznek, akik leköpik majd, megalázzák, megszégyenítik, megkínozzák a számára legdrágábbat. Ebben a tudatban nyitott felénk, ebben az ismeretben szeretett ő előbb bennünket, és ebben a felismerésben adta áldozatul érted szíve mellett fiát is. Ez a szeretet. De Isten a döntése meghozatalakor nem csak azokra az emberekre tekintett, akik majd tudva levően visszautasítják őt, hanem ő ránk is tekintett, akik elfogadtuk és élünk is az ő áldozatával, Jézus Krisztussal. Minden tudva levő rossz ellenére ő úgy döntött, hogy szeret, megéri neki a kockázatot. És milyen örömforrás, milyen erő van ebben számunkra. Isten így szeret téged és engem is. Nos, mögé nézve Isten szeretetének, bízom benne, hogy már nem tűnik olyan nagy dolognak az, amikor megkér bennünket valamire Isten. Mert az első dolog, amire ki kell hagynia Isten szeretetének az ő gyermekei életében, az az, hogy szeressék egymást. Erre kér bennünket Isten, hogy szeressük egymást. Talán nehéznek tűnik, de alapvetően egy jó dolog. Így olvastam. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. A szeretet tehát az igaz kereszténység érvényes próbája. Mivel Isten szeretet, és mi azt állítjuk magunkról, hogy egy személyes kapcsolatunk van Istennel, szükségszerű megmutatkoznia az ő szeretetének abban, ahogyan mi élünk. Mivel Isten gyermekei vagyunk, lélekben Istentől újjászülettünk, ezért az atya természetének meg kell mutatkoznia a gyerek természetében. Igaz ez a földi életünkben is, a biológiai szüleinkkel kapcsolatosan. És ugyanez igaz lelki értelemben is, Istennel, mint a mi mennyei atyánkkal kapcsolatosan. Az ő gyermekeinek hordozniuk kell az ő természetét, a szeretetet. Ez a logika megmásíthatatlan. És elhangzott az igében egy fontos mondat egymás szeretetével kapcsolatosan. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett bennünket. Korábban már említettem egy mondatban, hogy abban az ismeretben szeretett bennünket előbb Isten, hogy tudta jól lesznek, akik majd visszautasítják a szeretetét. De mégis elég jött, megelőzött a szeretetben. A szeretet, s legfőképp az isteni szeretet, nem egy érzés, hanem az akarat, a döntés kérdése. Ezért is tud rá felszólítani Isten. És Isten kérése, hogy úgy mondjam, jogos. Nem olyat kér tőled, amit ő korábban, sokkal nagyobb mértékben nem tett volna meg érted. Azután szólít fel, hogy megmutatta, felfedte előtted szeretetét abban, ahogyan feláldozta fiát. Ő előbb szeretett bennünket. Tehát nem az Isten szeretete lesz a felelet az én cselekedetemre, hanem az én cselekedetem a felelet az ő öröktől fogva való szeretetére. Ezt megismételném, hogy meg tudjuk jegyezni. Tehát nem az Isten szeretete a felelet az én cselekedetemre, nem azért szeret Isten, mert én valamit is tettem érte. Ellenben az én cselekedetem, az én életem a felelet arra, hogy ő már öröktől fogva szeretett. És egyből egy nagyon fontos dologra tanít Isten. Úgy kell nekünk is szeretnünk, ahogy ő szeret minket. Meg kell előznöm a másikat a szeretetben. Előbb kell kezdenem szeretni őt, mint ő engem, megelőző szeretet. Mert nem a valamiért kell nekem is, hogy szeressem a másikat, hogy Isten sem valamely tettemért szeret, hanem még mindenek előtt szeretett. Tehát nincs helye a spekulációnak. A szeretetben nincsen taktika, se számítgatás, hogy mit tett a másik, vagy mit tettem én. És aki megértette Istennek a szeretetét, az egyszerűen elkezd előbb szeretni. És még egy fontos dolog. Ahogy nem a másikért, úgy nem is a magamért kell szeretnem a másikat. És a szeretet alatt, testvérek, ne az ilyen érzelmes szavakra vagy a szívjátékára gondoljunk, hanem segítő kezekre, építő, bátorító szavakra, odafigyelésre, figyelmességre, hogy nem mondok, vagy teszek olyant a másik előtt, amiről tudom, hogy kellemetlen számára, és hasonlók. Tehát nem a másikért, és nem is a magam hasznáért, dicsőségéért kell így szeretnem a testvéremet, hanem Istenért. Ha a másik szimpátiája, vagy a magam lelkiismeretének a simogatása miatt próbálom szeretni a másikat, az nem fog tartós maradni. Ezek a motivációk hamar kevésnek fognak bizonyulni akkor, amikor már sokat szóra kellene adnom a szeretet által. Ellenben, ha a tudatomban való mindig ott motoszkál egyfajta mozgató rugóként Isten értem hozott áldozata, ha erre tekintek és ebből indulok ki, akkor sosem fog kérdésessé válni számomra, hogy szeressem-e a testvéremet minden hibájával együtt. Ez volt tehát az első dolog, amire kihatással kell lennie Isten szeretetének a mi életünkben. Még kettőt szeretnék kiemelni kicsit rövidebben, de ez nem azért lesz, mert kevésbé fontosak, ugyanannyira fontosak, de sokáig itt ülnénk, hogyha megpróbálnánk mindenről kimerítően szót ejteni. A következő tehát, amit János a mai ige szakaszban kiemel, az az, hogy akiben így teljessé lett Isten szeretete, abban nincs félelem. Nem fél Istentől, hogy mit tartogat a jövőben számára, vagy hogy majd az ítéletkor szembe kell nézni a haragjával. De megjegyzem, ehhez szorosan hozzátartozik az is, hogy hinni kell Jézus Krisztusban, Isten értünk hozott áldozatában, hiszen egyedül benne bocsátatnak meg bűneink. Ha hiszel Istenben, akkor hinned kell abban is, akit érted feláldozott. Ha elfogadod Isten szeretetét, el kell fogadnod Jézust is, mint személyes megváltódat az örök haláltól. Isten irántad való szeretete mellett Jézus Krisztus halála és feltámadása az ok arra, amiért nem kell félned a haláltól. Sokan azt hiszik, hogy olyan távol még az az idő, amikor szembe kell néznem majd a Teremtőmmel, és számot kell adni az életemről. Sokan úgy élnek, mintha ez sosem következne be, főleg a fiatalabb korosztály. De tudjuk jól, hogy ez mindnyájunk számára elkerülhetetlen, és nem tudni majd, hogy mikor. Nem törvényszerű, hogy ez csak az időskorban teljesedik be. De ami most a fontos, hogy nem kell félned. Nem kell félned Istentől vagy a haláltól. Jézus mondja János evangéliumában. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ha Istennel együtt elfogadtad az ő fiát is, akkor mindaz, ami ellened felhozható lenne vádként, már a múlté. Krisztussal együtt keresztre feszítettek a kereszten, és már nem fogja Isten felhozni ellened. És még egyszer, nem kell félned Istentől sem. Nem mindegy, hogy félsz az Istentől, vagy hogy féled, azaz tiszteled őt életed uraként. Azt írja János, hogy a félelem gyötrelemmel jár. És valóban, aki fél az Istentől, az a lelkében gyötrődik. Bizonytalan az élete felől, nem képes megbízni senkiben. Kétségei vannak a jövőjét illetően. És a halál létezése olyannyira megijeszti, megrémiszti, hogy zaklatott gondolatai éjjel nem hagyják aludni. De Isten irántunk érzett szeretete kiűzi a félelmet. Aki Isten szeretetéből él nap, mint nap, annak nem lesz helye a félelemnek. És a harmadik, egyben utolsó, aki teljesen lett a szeretetben, Isten szeretetében, annak nem nehéz megtartani az ő parancsolatait. Két szóval, örömteli engedelmesség. Ez az, amit Isten gyermekeként meg kell élned, az örömteli engedelmességet. Isten valóban azt akarja, hogy engedelmeskedj neki, de nem félelemből vagy kényszerűségből tegyél így. Egy nem üdvözült ember a Bibliát lehetetlen könyvnek tartja, nem érdekli, olvashatatlannak tartja, főleg azért, mert nem érti annak a lelki üzenetét. Aztán egy életlen keresztjén már olvasgatja, próbálja értelmezni, de úgy érzi, hogy a Biblia követelései terhesek. Olyan, mint egy kisgyerek az ilyen életlen keresztjén, aki most tanul engedelmeskedni, és minden szülői utasítás után megkérdezi, hogy de miért, de miért? Ezen a ponton érthetjük meg, milyen az érett keresztény, aki valóban Istenben él, és Isten is ő benne. Az ilyen nem kérdez vissza, hogy miért. Az ilyen embernek valóban nem nehezek a parancsolatok. Például, hogy szeresse a testvérét. És miért? Mert érti mindennek a mögöttes hátterét. Érti Istennek a sokat kockáztató szeretetét, amiben ő maga is részesült. Olyan ez az örömteli engedelmesség, mint amit Jákob élhetett át akkor, amikor szerelméért, Ráhelért, 7 esztendeig szolgált, hogy a leendő apósa feleségül adja hozzá. Azt mondta Jákob erről a 7 évről, hogy csak néhány napnak tűnt, mert annyira szerette Ráhelt. Aztán az már más kérdés, hogy apósa becsapta, és újabb 7 esztendeig kellett szolgálnia, mire valóban feleségül vehette Ráhelt. De leszolgálta Jákob azt az újabb 7 esztendőt is, feleségül vette Ráhelt. És valahogy nekünk is így ezzel a könnyedséggel, kitartással és odaadással kell szolgálnunk Istennek. Befejezem most már azzal, hogy összefoglalom az elhangzottakat. Először is, hogy Isten szeretet. És nincs ahhoz fogható áldozat, mint amit ő hozott meg érted, hogy örökké élhess a fia által. Isten gyermekeként tehát ebben a szeretetben kell növekedned, mely kapcsán 3 következményt emelt ki az ige, mint amire hatással kell lennie ennek a szeretetnek. Először is. Neked is megelőző szeretettel kell szeretned hívő testvéreidet. Másodszor, ha valóban teljes élet benned Isten szeretete, nem lehet helye félelemnek a szívedben. És harmadszor, örömteli engedelmességgel kell szolgálnod neki. Kívánom azt, hogy akár ezzel a mai alkalommal, vagy akár az egyéni csendességünkben, gondolkodásunkban valóban lássunk mögé Isten szeretetének. Értsük meg, hogy ő is kockáztatott nem kevesebbet, mint mi, azzal, hogy ő előbb szeretett bennünket és feláldozta értünk fiát. Kívánom, hogy értsük és éljük is ezt meg, és valóban ebből fakadóan tudjunk örömmel szolgálni neki, merjük és tudjuk előbb szeretni a másikat, és éljük meg azt a felszabadulást, azt a szabadságot és bátorságot, amit ad Isten szeretete, hogy nem kell félnem se a múltamtól, sem a haláltól, sem az élet nehézségeitől, mert senki és senki nem választhat el minket Isten szeretetétől. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Istenünk, sokszor nem is gondolunk bele, hogy valóban Te mennyit tettél és teszel meg értünk, hogy a Te szereteted mennyivel nagyobb, mint a mi szeretetünk, akár irántad, vagy bárki iránt, akár a legkedvesebb szeretünk iránt. Hiszen Te szíved mellett feláldoztad értünk a Te fiadat is, egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük Neked, elnémul a szavunk ezelőtt, a szeretet előtt, de meg szeretnénk köszönni, hogy Te mégis úgy döntöttél, hogy megteszed értünk. Habár Te tudtad jól, hogy mi fog majd Jézus Krisztusra várni, és tudtad jól, hogy mennyien nem fognak élni ezzel a szeretettel, mennyien visszautasítanak Téged és Krisztus áldozatát is. De köszönjük, hogy Te elsősorban ránk néztél azokra, akik elfogadták a Te szeretetedet, és Jézus Krisztussal élik az életüket. Kérünk, hogy így tudjon betölteni bennünket valósággal a Te szereteted, így tudjon belülről átformálni, hogy mi is ezzel a megelőző szeretettel tudjunk egymás felé fordulni. Ne fordítsuk el a tekintetünket a másikról, ne vegyük el a kezeinket, hanem mindenkor figyeljünk egymásra, és segítsünk a másikon jó szívvel. Kérünk azért, hogy Te üzd el minden félelmünket, ha van is bennünk bármi iránt is az életben, vagy azon túramenően félelem a mi szívünkben, add, hogy a Te szeretetet tudja azt valósággal elűzni. És kérünk azért, hogy bocsáss meg, amikor terhesnek érezzük a Neked való engedelmességet, amikor azt érezzük nehéz megtartani a Te parancsolataidat, pedig tudjuk jól, hogyha megértjük a Te szereteted, akkor nem nehéz már semmi sem. Akkor minden tiszta és érthető. Köszönjük Neked, hogy erre tanítasz most, erre bátorítasz és erre emlékeztetsz minket. Legyen Téd a dicsőség Jézus nevéért. Amen.